Ránk alak és komoly, szoborszerű arc, tökéletes antik vonásokkal, mintha anyja a milói Vénusz arcán felette volna szemeit valaha. Sűrű fekete haja valami érces fénnyel bír, minő a fekete hattyú tolla, de szemei sötétkékek. Két hosszú, vékonyan rajzolt szemölde csak nem összeér homlokán. Az ilyen összeérő szemöldök valami varázshatalmat kölcsönöznek az arcnak. Ez a két vékony szemöld együtt, mintha valami fekete aureolé volna egy szent kép homlokán. A leány neve Tímea. Ezek a Szent Borbála utasai. A hajó biztos, mikor a tülköt leteszi a kezéből, mikor a fenékmérő onnal megvizsgálta, hány lábnyi vízben haladnak most, időt vesz magának, hogy a szent kép rácsozatához fordulva a leánykával beszélgessen. Tímea csupán új görögül ért, s a biztos azt a nyelvet is folyékonyan beszéli. A táj szépségeit magyarázza a lánynak, az ijesztő, a borzalmas szépségeket. A fehér arc, a sötétkék szemek mozdulatlanul figyelnek beszédére, de nagyon figyelnek. A biztosnak mégis úgy tetszik, mintha ezek a szemek nem őrá figyelnének, hanem azokra a violákra, amik Szent Borbála lábai előtt illatoznak. Egyet leszakít közülük, s oda nyújtja a gyermeknek, hadd hallgassa közelebbről, mind beszélnek a virágok. A kormányos látja ezt mind onnan a Timon állványról, s nem tetszik neki. Pedig jobb volna, hadarja ráspoly zengésű hangjával, ahelyett, hogy a szent elől letépi a virágokat, s annak a gyereknek adogatja, ha egy szentelt barkát meggyújtana a lámpásnál, mert ha Jézus neki visz bennünket annak a kőbálványnak ott, a Krisztus sem ment meg bennünket. Jézus, segíts! Ezt az áldást, ha maga lett volna is, elmondta volna Fabula János, de minthogy a tisztító éppen ott ült, az is hallotta, s párbeszéd lett belőle. De hát miért kell kegyelmeteknek éppen ilyen nagy viharban átkelni a vaskapun? Miért hát? Felelt Fabula János, megtartva azt a jó szokását, hogy a kellő meggondolás végett előbb egyet húzzon a szalmás butykosból. Csak azért, mert sietős az utunk. 10 000 mérő tiszta búza van a hajónkon. A bánátban nem termett. Olaországban meg nagy volt a termés. Azt visszük fel Komáromig. Ma Szent Mihály napja van. Ha nem sietünk, itt kap bennünket a november, s odafagyunk valahol az útban. S hogyan hiszi azt kegyelmet, hogy novemberben befagy a Duna? Nem hiszem, hanem tudom. Megmondja azt a komáromi kalendárium. Nézze csak meg a szobámban. Ott van felakasztva az ágyam fölé. A tisztító még mélyebben húzta be az orrát a kámzsájába, s nagyot köpött a Dunába a rágott bagótul. De pedig ne köpködjön a Dunába ilyenkor, mert azt a Duna nem szereti, amit pedig a komáromi kalendárium mond, az szent. Most 10 esztendeje éppen így megjövendőlte, hogy novemberben beáll a fagy. Én siettem is haza a hajómmal, akkor is a Szent Borbálán voltam. A többiek kinevettek, aztán november 23-án egyszerre beállt a hideg. Fele odafagyott a hajóknak, ki Apatinnál, ki Földvárnál, akkor aztán én nevettem. Jézus segíts! Szorítsd azt a lapátot! Hé! A vihar ismét dühösen nekifeküdt a hajónak, a kormányos arcán kövér izzadságcseppek csorogtak végig, amint a kormányrudat visszatartani erőködött, de nem kellett neki segítség. Megjutalmazta magát érte egy korty pálinkával, amitől a szeme még veresebb lett. Na, csak amellett a kőláb mellett segítsen el bennünket a Jézus! Fohászkodék nagy erőködés közben. Feszítsd azt a lapátot, te gyerek! Csak ezt a követ elkerüljük szerencsésen! Aztán majd jön a másik, na meg a harmadik, meg a 13., és mindig készen tarthatjuk a harangozó pénzt a szánkban, mert minden órában 6-szor esünk át a koporsó födelén. Hallja, kegyelmed, szólal meg a tisztító az egész rágdohány csomaszt kivéve a szájából. Én azt hiszem, hogy ez a kegyelmetek hajója nem csupán búzát szállít. Fabula uram odanézett a csukja alá, aztán vállat von. Bánom is én. Ha dugárú van a hajónkon, legalább nem maradunk Vesztegzárban. Hamar odább mehetünk. Hogyan? A kormányos a markával egy kanyarító mozdulatot tett a háta mögé, amire aztán a tisztító nagyot röhögött. Megértette, mit jelent az. Na, most nézzekend, szólt Fabula János, amióta itt jártam, már megint változott a vízjárás. Ha most szélhosszában nem ereztem a hajót, belekerülünk ebbe az új forgóba, ami a szeretők sziklája alatt támadt. Látja, hogy úszik itt a hajónk mellett ez a pokolbéli szörnyetek folyvást. Egy öreg viza, legalább van 5 mázsás. Mikor ez a gonosz állat így versenyt úszik a hajóval, mindig valami szerencsétlenség támad. Jézus, segíts! Csak olyan közel járna, hogy a szigonyt a hátába dobhatnám. Jézus, segíts! Az a biztos meg egyre azzal a görög leánnyal kalatyol oda elől, ahelyett, hogy a fullajtároknak tutulna. Azt a leányt is a veszedelem hozta ide. Amióta a hajómra lépett, mindig felszél fúj. Nem is lehet ez valami jó. Olyan fehér, mint valami lélek, s összeérnek a szemöldökei, mint a boszorkánynak. Témár uram, tutuljon annak a fullajtárnak, ho-ho! Témár uram pedig nem nyúlt a tülökhöz, hanem a fehér leánynak mesélte a sziklák és zuhatagok tündérregéit. Mert a vaskaputól elkezdve föl, egész Klisszúráig, mind a két part minden sziklaormának, barlangjának, a meder minden sziklájának, szigetének, forgatagának van története. Tündérregéje, népmondája vagy zsiványkalandja, mikről beszélnek a világtörténet könyvei, vagy a sziklába vágott betűk, vagy népénekesek danái, vagy a hajósok szájhagyományai. Egy kővé vált könyvtár az. A sziklák nevei a kifelé fordított könyvek sarkai. Aki azokat ki tudja nyitni, egy-egy regényt olvashat belőlük. Timár Mihály nagyon jártas volt már ebben a könyvtárban, sokszor megjárta az utat a rábízott hajóval a vaskapun keresztül. Minden kő és sziget ismeretes volt előtte. Talán egyéb oka is lehetett az apró regék elbeszélésére az ismeretterjesztési vágynál. Talán az a jó akaratú törekvés vezette, hogy mikor egy gyönge szívű teremtésnek valami nagy veszélyen kell keresztül hatolni, mely még az erős férfiak edzett szívét is megremegteti, olyankor ezek, kik a borzasztóval már megbarátkoztak, az ismeretlen figyelmét a mesék világába félre csalogassák. Amíg Tímea azt a regét hallgatta, hogyan menekült fel a hős Mirkó kedvesével, a hű Milievával a Ljubigája szikla tetejére ott a Duna közepén, hogyan védelmezte ott menedéke nyaktörő feljárását egyedül, egymaga, az üldöző asszám minden zsoldos harcosa ellen, hogyan táplálta ott hosszú időn át mindkettőjüket egy kőszáli sas, mely fészkébe ott a sziklatetőn fiainak kecskegödőjéket hordott, s a martalékot a szeretők megosztották, az alatt a gyermek figyelmét kikerülte a tomboló zaj, mit a rohanó hullám a félelmesen közelítő Ljubigája szikla körül támaszt. Nem ért rá előre borzadozni a fehér tajtékot túró hullámok felett, miket a megszorult folyam hány az örvény körül. A hajósok kecskéknek híják a gyapjas hátú hullámokat. Pedig jobb volna, ha az orrunk elé nézegetnénk, nem hátrafelé, dörmögé a kormányos, és egyszerre nagyhangú kiáltásra erőszakolta magát. Hó, biztos úr, mi jön ott ránk szemközt? A biztos hátra tekintett, a hajó orra felé fordulva, s akkor ő is meglátta azt, amire a kormányos figyelmezteté. A Tatália szoros közepet jártak éppen, ahol a Duna már csak 200 ölnyi széles, s a legmeredekebb esést képezi. Olyan ott a folyam, mint egy zuhogó patak, csak hogy a Duna van benne. S még azt a folyamot is két részre osztja egy nagy sziklatömeg, melynek homloka felül mohos és cserjés. A nyugati oldalánál megtorlik a víz, s két ágra szakad. Az egyik ága a szerb parthoz közel meredek sziklapadról rohan alá. A másik ágának van egy 50 öles csatorna vágva a kőgerincbe, azon lehet föl és leközlekedni a nagyobb hajóknak. Jövőnek és menőnek itt ezen a helyen összetalálkozni nem tanácsos, mert a kikerülés sok veszedelemmel jár. Északnak számos szírt fok rejlik a víztükre alatt, miken föl lehet akadni, délnek pedig képződik a nagy örvény, melyet a kőszigeten alul ismét összeömlő két folyamák képez, s ha az magához ragadja a hajót, nincs emberi hatalom, mely megszabadítsa. Tehát az igen komoly veszély volt, amit a kormányos jelzett. Mi jön reánk ott szemközt? Egy szemközt jövő jármű a Tatália szorosban ilyen magas vízállás mellett, s ekkora szélnyomás alatt. Tímár Mihály visszakérte távcsövét Tímea a kezéből, melyet az imént adott át neki, hogy jobban megláthassa rajta, hol van az a tanya, melyből Mirkó védelmezte a szép Milievát. A Duna nyugati kanyarodásánál látszott egy fekete tömeg a víz közepén. Tímár Mihály szemügyre vette azt messzelátójával, s aztán visszakiáltott a kormányosra. – Egy malom!
Akkor megvert bennünket a Jézus!
Egy dunai malom jött a sebes árban szemközt, melyet a nagy vihar szakított le láncáról, tehát előreláthatólag egy olyan jármű, melynek se kormányosa, se legénysége nincs már, azok elmenekültek róla. Az pedig rohan magára hagyva bomlottul, vaktában, s söpri el maga előtt sorszámra az útba akadó malmokat, s kergeti zátonyra a szemközt jövő terhes hajókat, amik nem tudnak előle elég gyorsan félreállni. Itt pedig nincs hová félreállni. Kétfelül a Szkülla és a Karibdis. Tímár Mihály nem szólt semmit. Visszaadta Tímeának a távcsövet, utasítva őt, hogy hol láthatja meg vele legjobban a sasok fészkeit, miknek ősapja a szeretőket oly híven táplálta. Aztán hirtelen levetette a kabátját, leugrott az evezőlegények közé a deregébe, s parancsot adott nekik, hogy öten szálljanak át vele a ladikba, vegyék fel a kishorgonyt és a vékony alacságot, s aztán eresszék el a ladikot. Trikalis és Tímea nem érthették rendeleteit, mert magyarul beszélt, s ők e nyelvet nem bírták. Így azt sem érthették, hogy a hajóbiztos minő rendeletet ad a kormányosnak. A vontató csak hadd menjen folyvást, a hajó ne térjen se jobbra, se balra. Néhány perc múlva azonban Trikalis már megérthette látásból is, hogy minő veszélyben forognak. Az elszabadult malom sebesen közeledett aláfele, a zúgó mederben, s ki lehetett venni puszta szemmel is kelepelő keréklapátjait, melyel széltében elfoglalta a járható csatornát. Ha az összecsap a terhes hajóval, egyszerre el lesz sűjesztve mind a kettő. A ladik a hat férfival nagy erőfeszítéssel igyekezett a rohanó ár ellenében haladni. Négyen eveztek, az ötödik kormányzott. A biztos a ladik orrában állt összefont karokkal. Mire fognak ezek mehetni? Egy ladikkal, egy malom ellen, emberi izmokkal a folyam ellen, a vihar ellen? Ha mind sámsonok volnának is, a hidrosztatika törvény meghiúsítja erőködésüket, amennyit fognak taszítani a malmon, annyit fognak lökni saját ladikjukon. Ha megragadják is a malmot, az fogja őket magával vinni, olyan, mintha a pók el akarná fogni hálójával a szarvasbogarat. A ladik azonban nem is tartotta magát a Duna közepén, hanem igyekezett a Szikla-sziget nyugati ormát elérni. A folyam olyan hullámokat hányt ehelyen, hogy az öt férfi eleltűnt a hullámvölgyben, s a másik percben ismét fennlibegett a szilaj habgerinc tetején, ingatva, hányatva a megbomlott ár által, mely habzott alatta, mint a forró, bugyborékoló víz.